füles bagolyolvasó. Krúdi Gyula, az utolsó várkisasszony. Jé, ennyickó alatt éppen olyan szeszélyesen kanyarog a vág, mint a kármás felé. Fut, fut a nagy hegyek alatt, és hízelkedve locsolja körül a kősziklák lábát. Kristályvizében gyönyörködve nézik magukat a parti nagyfák, sőt még a vénhegyek is belepislognak a természet adta gyönyörű tükörbe, mintha csak azt néznék, hogy milyen hosszúra nőtt már a szakálluk. Ha ezek a vénhegyek beszélni tudnának, de sok mindent láttak már mióta mozdulatlanul állnak egy helyben, de még a százesztendős nagyfák is sok mindent tudnak. A hegyre keskenyösvény kanyarog, beszegve boróka meg tökény bokrokkal. Valamikor másféle volt ez az út is. Nem álltak rajta nagy kövek, sziklák, amelyeket a vihar lesodort a hegytetőről. Odafent kopasz falak, füstös, félig romba dőlt bástyák jelentik, hogy itt valamikor várkastély állott. Régi, dicsőséges időkről beszélnek a romok. A tornyokban most varjak laknak, de meg lehet, hogy még nem régen is fegyveres vitézek figyelték onnan az ennyickói országutat. A nagyszakállú, vitéz ennyicki nemzetség lakta a kastélyt. Ha nem verekedtek az ellenségeikkel, itt mulatoztak békességes időkben. Meghaltak valamennyien, és szépen levitték őket a mély sírboltba. Amikor a legutolsó ennyicki is érezni kezdte, hogy már lekívánkozik oldaláról a kard, csizmájáról a sarkantyú, egy szóval elnehezedett, és lóra se tudott ülni, elhívatta az író deákját, Bikkelement. No, diák, mondta, még én is meghalok. A diák csak nem elpityeredett, mert nem volt még valami öreg legény. Ne tegye azt, kegyelmes uram, mit csinálunk mi itt, ha kegyelmes urunk meghal? Magam is éppen azon gondolkozom, felelt a várúr. Ha fiam volna, nem sokat törődnék az egész halállal. Azt mondanám, Isten áldjon meg benneteket, szolgáljátok tovább a fiamat éppen olyan hűséggel, mint engem szolgáltatok. De az a bökkenő, hogy nincs fiam. Bizony nincs, sóhajtott a diák. A vitéz ennyickiek nemes fája nem virul tovább a fiúágon. Van azonban kis leányom, aki csak pusztán véletlenségből nem született fiúnak. Tüzes, szilaj, bátor, mint egy férfi. De hát mit ér a bátorsága, amikor ő voltak éppen mégiscsak leányka? Gyenge leányka, akire nyomban rátörnek ellenségeim, amint én behunyom a szemem. Bezzeg, ha még tudnám forgatni a buzogányt, nem sokat törődnék ellenségeimmel. De, diák pajtás, már a sarkantyumban is meg-megbotlom, ha éppen nem vigyázok. A diák szomorúan bólingatott. A szakálla is fehér kegyelmes uramnak. Bizasz fehér, öcsém, hanem hát nem az a fontos itt, fiam, hanem az, hogyan kellene segíteni a dolgon. Hogy ne legyen bántódása se a leánykámnak, se nektek, ha én már nem is leszek. Gondolkozz, diák, a diák leült és gondolkozott. Furcsa kis ráncok szaladgáltak az arcán, a homlokán, mi alatt gondolkozott. Még a hátát is meggörbítette, a nyakát előre feszítette, és úgy szorította az öklét, hogy csak nem ropogtak a csontjai. Nem jut eszembe semmi, motyogta. Gondolkozz tovább, parancsolta Ennyicki. A diák megint neki feküdt a gondolkozásnak. Talán még a feje is ropogott bele, a szeme pedig kidüllett. Nos, kérdezte a várúr, ebben a pillanatban hangos kürcó hallatszott a várudvarból. A kapuláncok csikorgása hallatszott. Ennyicki uram kidugta a fejét az ablakon. Tüzes paripám fiatal, nyúlánk leányka száguldott be a kapun. A kezében kelevéz, a nyerekben férfi módjára ült. A paripa kényesen rakta finom lábát alatta. Mintha érezte volna, hogy drága terhe van. A lovagnő után fegyveres csatlósok, vitézek nyomultak be a kapun. Majd egy csomó csaholó kutya. Végül födetlen fejű parasztok zöld gajakból font sarogján egy hatalmas vatkan tetemét cipelték. Nézd, diák! Kiáltott föl ragyogó szemmel a várúr. Hát nem férfinak született ez a leány? A diák kinézett az ablakon. Bizony annak. De ha annak született, miért nem férfi? Legyen férfi a mai naptól. Ne tudja meg soha senki, hogy ő leány. Járjon férfi ruhában, forgasson fegyvert. Nem hal meg az utolsó Ennyicki. Margit kisasszony az utolsó Ennyicki. A lovagterem ajtaja felpattant. Margit hosszú vadász ruháját felkapva, hosszú lépésekkel jött be a magas ajtón. Itthon vagyok, apám, szólt, és kezet csókolt az öregnek. Kis zsámolyt húzott a karosszék mellé, és nagyokat fújva oda telepedett. Sok dolgot adott az a vaddisznó, amit ma leterítettem. A negyedik határig üldöztük hegyen völgyön át. Lovaink, kutyáink ugyancsak kifáradtak a hajtásban. De még a vadászok is kimelegedtek. Azért a mai napra pihenőt rendeltem a kastélyban, így szólt Margit, és tüzes nagy szemeit apjára emelte. Jól tetted, felelt az öreg. Még valami más mondani valóm is van, folytatta a leány. Útközben a sűrűségből fegyveres vitézek rohantak elő, és lecsaptak ránk. A Komoróci uram katonái voltak. Nos, szólt az öreg, és előre hajolt. Hát aztán jól helyben hagytuk őket. A diák örömében akkor átugrott, mint egy kecske. De még az öreg Enyicki is felállott karosszékéből. Ezt jól csináltad. Fuss, diák, gurítas három hordó bort a pincéből vitézeimnek. Ma mulathatnak. Mire a diák visszajött a lovakterembe, akkor a csodálatos változás történt ott. Egy ifjú vitéz állott a terem közepén sárga szattyán csizmáskában, bő, kék bársony zubbonyban, fején sastollas föveggel. Éppen a kardot csatolta fel a derekára. Enyicki uram nevetve dörzsölte fonyadt kezeit. Nagy dolog történt, Enyicki Margit vár kisasszony eltűnt. Elröpült, mint egy galamb. Ellenben ide pottyant valahonnan ez a fiatal vitéz, akit neveznek Enyicki Mártonnak. Ő az én édesfiam. Diák, tudasd a várnéppel a nagy eseményt. Bikkelemen előbb féltérdre ereszkedett. Felemelte a jobb kezét. Ezennel hűséget esküszöm az én kis gazdámnak. Szólt, és kezet csókolt az ifjúnak. Majd megszólaltak a várharangjai. A vitézek mindenfelől összegyülekeztek a várudvaron. Hármat pukkantak az ágyuk a bástyafokon. A dörgést százszorosan visszahangozták a hegyóriások. Az öreg Enyicki levezette a fiatal vitézt az udvarra vitézei közé. Íme a fiam, katonák! Szolgáljatok hűséggel! A vitézek vivátot kiáltottak. Majd kürtösök pattantak gyors paripákra, és beszáguldották az egész környéket. Megfújták a kürtöt, és mindenütt hirdették, hogy a várúrnak fia van. Este nagy mágiákat gyújtottak a hegyormokon. A mágiák fénye bevilágította a környéket. Az udvaron muzsika zengett, és a vitézek rakták a táncot. A diáké félután ezzel a hírrel toppant a mulatók közé, vége legyen a mulatozásnak. Az imént lehunyt a örök álomra szemét az öreg várúr. De él a fiatal, s nyomban lovas staféta vitte Budára a királyhoz a hírt, hogy mától fogva Enyicki Márton az úr Enyickó várában. Az Enyickói várban lassan-lassan feledésbe ment, hogy itt valamikor egy nyúlánk, fiatal leányka járt kelt, virágokat öntözött, és varróasztalkán ült. A kis varróasztalka búsan, elhagyatottan állott a fehér leány szobában. A jácintok, tulipánok elhervadtak a kis kertben, még a fehér cicák is elmenekültek a várból, mert már senki sem kötött piros szalagocskát a nyakukra. Fegyvercsörgés, vitézi torna, katonák zajgása verte fel a vár csöngyét. A fiatal várúr nagy kedvelője volt a férfias mulatozásoknak. Enyicki Márton nem a békét szerette, hanem a harcot. Otthon néha kifakadt a vitézei előtt, nem értem a királyt. Miért nem csinál már valami háborút? Megöl bennünket az unalom, de ha a király nem is háborúzott, mégis gondoskodott a sorsarról, hogy a kardjuk meg ne rozsdásodjon az enyickói vár lakóinak. Házsártos, verekedő szomszédurak mindenfelé vannak, voltak Enyickó körül is. Csak éppen a vágon kellett átkelni, mindjárt megtalálhatták Korponai Pál uramat az ő vitézeivel. Korponai uram eleinte szépen kitért az Enyicki vitézei elől. E asszonnyal csak nem mérem össze a kardomat, dohogta, de az ő türelme is elfogyott. Utóvégre megunta, hogy mindig idegen hadak kalandozzanak a birtokain, lőjék erdejében a vadat. Kijött a sodrából, megcsavarta a bajuszát. Már látom, hogy előbb-utóbb Móresre kell tanítani azt a leányt, mondta. Az alkalom nem is nagyon késett. Nem sokára ezután vadat űzött Enyicki Márton a vág túlsó oldalán. Korponai Pál lecsapott a vadászokra. Adjátok meg magatokat! Kiáltotta Korponai Pál. Egy csengő hang felelt a felhívásra, kard ki kard, Enyicki Márton összecsapott a korponai vitézeivel. Kerekedett olyan csetepaté a völgyben, hogy csak úgy visszhangozták az erdők a fegyverzajt. Korponai uram is véres fejjel menekült az ütközetből. Öklével fenyegetett hátra, megbánjátok ezt. Majd igazságot tesz a király, szabad e lánynak verekedni férfiakkal. Igen ám, csak hogy a király Budán lakik, messze a vág völgyétől. Addig bizony senki se parancsol Enyicki Mártonnak. Nem is volt neki nagyobb mulatsága, mint jól elpáholni a szomszédait. Eleget garázdálkodtatok, mondta, amíg férfiak voltak az urak Enyickón. Most majd megmutatom nektek, hogy milyen erős egy leány. Meg is mutatta, akadtak bátor fiatal menyecskék, leányok a környéken, akiknek szörnyen megtetszett az Enyicki Márton vitézsége. Jöttek sorban, Margit kisasszonyka, nekik, hiába, mégiscsak Margit volt Márton, sorozzon be minket is katonának. Enyicki Márton nevetett, helyes, a testőrségembe sorozlak benneteket. Legyen csupa asszony testőröm, az öreg Málik Ferencné volt a testőrök kapitánya. Ennek a hatalmas termetű öregasszonynak még bajusza is volt akkora, mint akármelyik férfiúnak. A menyecskék, lányok hamarosan megtanulták a fegyverforgatást. Hely furcsa leányok teremnek ott a vág mellett, nem egy könnyen ijednek meg az árnyékuktól. Ellenség járt mindig ezen a tájon. Az asszonyok megtanulták már régen, hogy ha a férfiak mind elfogynak egy szálig, nekik kell megvédeni az édes magyar hazát. Csak éppen a véletlenen múlott, hogy a férfiak nem fogytak el soha. Vitézi ruhát kaptak az asszonyok, és ott lovagoltak valamennyien a vezér körül. Csupán egy férfi volt közöttük. Bikkelemen, a diák, ő vitte az ennyiszkiek címeres zászlaját. A buzogány tartó férfi kart képmezőben. Ez a zászló férfi kézbe való, mondta a diák, és semmiképpen sem vált volna meg a lobogótól. Nem sokára Korponai Pál uram veresége után a többi szomszédokra is rákerült a sor. Komoróci Mihályt úgy beszorították az ennyiszki hadagzupolyra, a kastélyába, hogy a jó úr hetekig nem, mert onnan kimozdulni. Veszedelmesebbek az ördögnél ezek az asszony katonák, dörmögte, mintha tűz lobogna valamennyinek a szemében. No de majd igazságot tesz a király, szabad-e asszonynak verekedni? Mentek az urak a király elébe. Éppen Mátyás király viselte akkor a koronát, az az igazságos Mátyás király, akinek emlékezete örökké él a népajkán. A király meghallgatta a vágvölgyi urak panaszát. Nevetve csóválta a fejét. Ilyet még a nagyapám se hallott. Kiáltott fel. Hol van az az ördöngös leányzó? Ennyiszkón, felség? Feleltek az urak. A király nyomban lovas hírnököt küldött Ennyiszkóra. Jöjjön a várúr a királyhoz Budára. Jött is Ennyiszki Márton. Csupán a legkedvesebb testőreit vitte magával Málikné kapitány asszonyal. Megállott a király előtt. Hivatott felséged, itt vagyok. A király elgondolkozva nézte a daliás termetű vitézt. A szomszédait panaszkodtak. Ennyiszki Márton nevetett. Megraktam őket. Azt panaszolták éppen. Büntessen meg, felséged. Én nem tehetek róla. A hadaim unatkoznak. Háborút nem csinál a király, hát mi magunk csinálunk háborút. Mátyásnak ráncba szökött a szemöldöke. A király azt teszi, ami a legbölcsebben van. Hanem azért neked, Ennyiszki, nem szabad verekedni. Leány kezébe nem való buzogány. De viszont úgy kell azoknak a gyáva férfiaknak is, akiket megvertél. Most menj haza békével. Jövő évre háború lesz. Ennyiszki Márton a levegőbe dobta a süvegét. Éljen a király! Kiáltotta. A kiáltást meghallották odakívül táborozó hadai, és azok is éjjent kiáltottak. A kiáltást a vénbudai hegyek visszamorogták. Jövő évre háború lesz. Szált repült a hír szájról szájra. A szemek kigyulladtak, az arcok kipirosodtak. Ennyiszki Márton féltérdre ereszkedett a király előtt. Felséged nevezzem ki kapitánynak, szólt. Mátyás megcsóválta a fejét. Nem tehetem, Ennyiszki, mert nagy a király hatalma, de még ő sem csinálhat a leányból fiút. De azért mehetek a háborúba, ha ott leszel, jól leszel, ott leszek, kiáltotta Ennyiszki Márton. Lóra ült, és visszatért hadaival Ennyiszkóra várni, amíg kiüt a háború. A vágvölgyében a vénhegyek már tavaszi ruhájukat öltötték fel. Ilyenkor még a legvénebb sziklák is, mintha kicicomáznák magukat, szép zöld moha terem rajtuk, mintha újra haja nőne valamelyik opaszagastyánnak. A rigók fütyültek az erdőben, a pisztrángok nagyokat ugrottak a vág kristály tiszta vizében. Tavasz volt, és az ennyiszkói várban a vészharangot kongatta a toronyőr. Kongasd csak, Szatmári kongasd! Kiáltotta fel Ennyiszki Márton a toronyőrhöz. Hadd gyülekezzenek a népek, a katonák. A körös körül levő faluskában, ahol a vészharang kongását hallották, a tótok letették munkájukat. Valami baj van a várban, mondták, és siettek a legrövidebb úton elérni Ennyiszkó várát. Jöttek, jöttek mindenfelől. Szinte feketén lett a fehér hegy a fölfelé törekvő ember tömegtől. A vár kapuja tárva nyitva. Ott sorakoztak a tótok. Bikkelemen, a diák, kardját csörgetve járt közöttük. Elbúcsúztatok-e az otthonvalóktól? Kérdezte a gyülekezőket. Ugyan miért búcsúztunk volna el? Felelték a tótok. Mert háborúba megyünk. A király hírnöke itt járt ma reggel, és meghívta Ennyiszki Márton urunkat minden hadaival a király zászlaja alá. Háborúba megyünk, zúgott végig a hír a tótok csapatában. Nem is nagyon búsultak a dolog miatt. Sőt, inkább örültek neki, legalább kedvükre kiverekedhetik magukat. A fiatalabb legények jókedvűen ütötték össze a bocskorukat, de még az öregek is felkiáltottak a kakas csípje meg. Legalább utoljára, mielőtt meghalnánk, igazában verekedhetünk. A várpincéit felnyitották, és a cselédek halomszámra hordták elő onnan a sok fegyvert. Paripákat nyergeltek az istállókban, és Bikkelemen, a diák, lehozta az udvarra az ennyiszki zászlaját. De összegyűlt az asszonyok hada is. Málikné osztogatta közöttük a parancsokat, vitézasszony népek. Most aztán jól vigyázzunk a mi kis gazdánkra, mert igazi háborúba megyünk, a lépcsőkön talpig ezüst páncélba öltözve jött le az ifjú Ennyiszki. A tavaszi nap végig csókolta gyönyörű ruháját. Szikrázott aranyos sisakja, amely mellett kerecsen tollat lobogtatott a szél. Olyan gyönyörű volt nyúlánk, karcsú alakja, mintha a mesebeli királyfi lépkedne ott az ennyiszkói tótok között. A vitézek körül rivalogták. Ragyogva tapadt rá mindegyiknek a szeme, százszor is meghaltak volna a kis gazdájukért. Nem sokára ezután megindultak a hadak, mintha érckígyó kanyargott volna a vágvölgyében. Daliás lovasok nyargaltak elől, utánuk hosszú sorban jöttek a gyalogosok. Így vonult harcba egy középkori várúr. Mikor elértek a király táborába, Mátyás jókedvűen nézte a hatalmas sereget. Jól viseled magad, Enyicki, hívem. Ez a dicséret többet ért Enyicki Mártonnak mindennél a világon. A felvidéken garázdálkodó cseh rablókkal volt éppen háborúja a királynak. Az idegen földről idevetődött rabló lovagok magas hegyeken épült sziklavárakban húzták meg magukat, és a király hadainak egyenként kellett elfoglalni a várakat. Folyt a háború már második esztendeje. Nem fáradt bele senki, de legkevésbé a fiatal Enyicki. Mindig ő volt legelőbb katonáival a harcokban. Mintha valami csodálatos bűvkör vette volna körül ezüst páncélos alakját. Fegyver nem fogja testét. A legjobb vitézei elhullottak mellőle, őt meg egy karcolás sem érte. A vitéz Málikné egy sáncárokban lelte halálát, Bikkelemen, a diák, a Sztrahói völgyben esett el egy véres ütközetben. De mikor már mozdulni sem tudott, még akkor is erősen tartotta az Enyickiek lobogóját. Nem is adta oda másnak, csak a kis gazdájának. A vitéztótok sorai is megritkultak a hosszú harcok alatt. Elmentek egy másik országba, ahol több zapterem. Csak az ezüstfehér vitéz maradt sértetlen a legádázabb harcokban is. A csehek szinte babonás félelemmel tekintettek a hófehér paripán vágtató ezüstfehér vitézre. Futottak előle, jaj az ördög, kiáltották, mások meg azt mondták, nem az ördög az, hanem angyal. Lángból van a szabjája, a Vénmorvó hegyen álló cseh sziklafészket dúlták fel egészen Mátyás hadai. Hosszú, véres harc után, amelyben a várvédői egytől egyik halálukat lelték, bevonultak a várba a király katonái. Felkutatták a folyosókat, tornyokat, vajon nem rejtőzötte oda ellenség. Enyicki Márton a mély pincébe ereszkedett le. Amint ment, ment előre a sötétségben, egyszerre halk gyermeksírás ütötte meg a fülét. A hang irányába ment. A pince volt hajtása alatt két gyönyörű, szőke leánykára talált, akik egymást átölelve tartották. Enyicki meghatottan nézte a szepegő gyermekeket. Szegény kis árvák, sóhajtotta. Most megszólalt az egyik leányka. Ezüstfehér vitéz, elvetted-e tőlünk az édesapánkat? Ki volt az édesapátok? Ennek a várnak az ura. Enyicki szomorúan bólintott. Elment az égbe a vitéz lovag, a többi hősök közé. A gyermekek zokogva ölelték át egymást. Ó, te gonosz, ezüstfehér vitéz, ki lesz most már a mi oltalmazónk, ha már édesapánk nincsen? Sírta a nagyobbik leányka. Enyicki csodálatos meghatottságot érzett. Megsimogatta a gyermekek aranyos fejét. Én leszek a ti oltalmazótok, mondta. Én leszek az édesapátok. Kézem fogta a gyermekeket, és vezette őket. A háborúnak már úgyis vége volt. Enyicki Márton mehetett haza Enyickóra. A hadait előre küldte, ő pedig a két gyermekkel együtt utazott. De hol volt az ezüstfehér vitéz? Hol volt a kardos, sisakos Levente? Helyén egy fiatal, rózsaszínű arcú hölgy ült, aki szeretettel karolta magához az árva gyermekeket. Nem is vette föl többé Enyicki Margit az ezüst páncélt, csupán ennek a két gyermeknek élt. Kardot sem vett többé a kezébe, hanem annál sűrűbben varró tűt a szobájában. Szerető édesanyjuk lett a két gyermeknek, és álmodozva mondta néha, mi balga voltam, midőn a harcokban kerestem a boldogságot. Amikor a boldogság a tűzhely mellett, a gyermekek között lakik.